Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. A keresség sákramentumának kiszolgáltatására készülve a 329. dicséretünk második verszakát énekeljük. Kedves szülők és keresztülők, sok szeretettel köszöntünk benneteket itt az Isten házában, abból az alkalomból, hogy elhoztátok egy kis gyermeket, hogy a keresség sákramentumában részesüljön. Ezért figyeljünk együtt most a mi Urunk Jézus Krisztusunk szavaira, hogy hogyan szerezte ő a keresség sákramentumát. Máté evangéliumának utolsó fejezetében, az utolsó versekben olvashatjuk Jézus Krisztusnak a szavait. Ő mondta tehát: nekem adatott minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A gyülekezet most foglalja el a helyét. Most, amikor nem sokán megkereszteljük a kis Pétert, szeretnék olvasni még a Szentírásból egy másik rövid igeszakasz, amely ugyancsak egy Péterről szól, Jézus Krisztus egyik tanítványáról. Máté evangélium a 16. fejezetében olvashatjuk a 15., 16. és 17. versekben a következőket. Erre Jézus megkérdezte tőlük, mármint a tanítványaitól: hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt, és így felelt: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki: boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Nekünk, szülőknek szívünk vágya az, hogy a gyermekeinket boldognak lássuk. Ilyen kis mosolygósnak és derűsnek, mint amilyen éppen most a kis Péter. Igyekszünk is minden tőlünk telhetőt megtenni ezért, hogy ők tényleg boldogok lehessenek. Mégis, hogyha körbenézünk a világban, akkor sokszor azt látjuk, hogy a tapasztalat az oly sok szomorú dolgot produkál, hogy hogyan romlanak el életek, ígéretesnek induló életutak, hogyan mennek, haladnak egyre lejjebb a lejtőn. Hogy ne így legyen, hogy valóban boldogok lehessenek a gyermekeink, és hogy boldog lehessen ez a fiúcska is. Ezért jó nekünk, a mi Urunk Istenünkre és az ő beszédére figyelnünk, ezért is olyan jó, hogy idehoztátok ezt a kisgyermeket, és hogy most is hangozhat Istenünknek a szava. Istenünknek az ígérete és az ajánlata. Hiszen ő elénk adta azt, hogy hogyan is lehetünk mi valóban boldogok. Pontosan azért, hogy ne tévesszük el az utat. Jézus Péternek itt azt mondta, hogy boldog vagy. De miért is mondhatta ezt Péternek, hogy boldog vagy? Miből áll tulajdonképpen a valódi boldogság? Péter boldog, mert amit Jézusról elmondott, hogy ő a Krisztus, az élő Istennek a fia, azt maga az Isten jelentette ki számára. És ebből már kiderül az, hogy a valódi boldogság összefüggésben van a mindenható Istennel. Az igazi boldogságot az Isten jelenlétében tapasztalhatjuk meg. Az ő szeretetének, kegyelmének megragadásában, átélésében. Annak megtapasztalásában, hogy ő valóban él és munkálkodik. Nem távoli, elérhetetlen istenség, hanem olyan Úr ő, aki közénk jött, ide közénk jött Jézus Krisztusban, aki megmutatta magát számunkra, kijelentette magát számunkra. Ugyanis nekünk embereknek nem áll hatalmunkban az Istennek a megismerése. Az, hogy mi megismerhetjük őt mégis, és személyes kapcsolatba kerülhetünk vele, az csupán azért lehetséges, mert Isten úgy döntött, hogy kijelenti magát nekünk embereknek, hogy közel enged bennünket, embereket magához, hogy közösségben szeretne velünk emberekkel élni. Péter boldog, azért is boldog, mert Isten olyan kegyelmes volt hozzá, hogy azt is megmutatta számára, azt is felfedte előtte, ahogyan az igében olvashattuk, hogy hol és hogyan találkozhat vele. Világossá tette számára azt, hogy ő egyszülött fiában, az Úr Jézus Krisztusban jelentette ki magát. Aki tehát Istennel szeretne találkozni, aki szeretné őt megismerni, szeretne vele kapcsolatban lenni, annak Jézus Krisztushoz kell fordulnia. S lehet hittel, bizalommal fordulni hozzá. Krisztusra tekintve láthatjuk mi meg Istent, ismerhetjük meg Istent. Ezért mondhatta el Jézus Krisztus saját magáról azt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Máskor pedig azt mondta, hogy aki engem lát, azaz Atyát látja. Boldog Péter, boldog lehet, mert ez azt jelenti számára, hogy az őt megszólító Istennek válaszolhat, vagyis beszélgethet az Istennel. Hálát adhat neki mindazért, amit kap tőle. És a hálaadással valami olyasmi történik, mint amikor egy sötét, dohos, rossz levegőjű szobába, kinyitva az ablakokat, beárad a friss, tavaszi levegő. De nem csak hálát adhat Istennek, magasztalhatja őt, hanem oda viheti az elrontott dolgait is, a mulasztásait is, és bocsánatot kérhet, és bocsánatot kaphat tőle. Ez pedig azt jelenti, hogy reggelente, nap mint nap el lehet indulni újra és újra felszabadultan és terülsen. Boldog Péter, mert igazából így, hogy magával az Istennel, Jézus Krisztuson kapcsolatba kerülhet, az élete biztos alapra épül. Péter neve azt jelenti kőszikla. S áldott valóban az az ember, aki az életét kősziklára épít. Péter ezért boldog, és ezért lehet boldog, mert megismerhette Jézus Krisztuson keresztül Isten, s ráépíthette az életét. És mi most azt kívánjuk, és kérjük is a mi Urunktól, Istenünktől, hogy a kis Péter is megismerhesse őt, az Istent Jézus Krisztuson keresztül, és így valóban boldog lehessen. Isten áldjon meg így benneteket, segítsen abban, hogy valóban úgy nevelhessétek, hogy megismerhesse őt, a boldogság forrását. Amen. Most közösen valljuk meg ebbe az Istenbe vetett hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Úrunkban, kifogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá pokolra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény Anyaszent Egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és a örök életet. Amen.
Mindezek után még, kedves szülők és keresztülők, két kérdést intézek hozzátok, melyekre őszinte lelkiismerettel és hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Ha így van, akkor válaszoljátok, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként vallást tehessen a gyülekezet szín előtt? Ha így van, akkor válaszoljátok, ígérjük. A mi Urunk Istenünk adjon erőt, bölcsességet ahhoz, hogy amit most ígértetek, azt meg is tudjátok tartani. Imádságban is kérjük ezt, fohászkodjunk most a mi Urunkhoz. Mindenek előtt áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, téged szeretetedért, kegyelmedért. Most különösképpen is azért a kegyelemért, amelyet megmutattál, kinyilvánítottál egy család számára, amikor megajándékoztad őket e kisgyermekkel. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy megtartottad e kicsi életét. Köszönjük, hogy végig ott voltál, hogy vigyáztál rájuk, és köszönjük, hogy épségben világra jöhetett ő. Légy áldott, Urunk, mindezért. Köszönjük, hogy te nem csak teremtő Isten vagy, hanem gondviselő mennyei édesatyánká is lettél Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy szabadító és megszentelő Istenünk vagy. Kérünk téged, segítsd, hogy e kisgyermek is így ismerhessen meg téged, annak, akinek kijelentetted magad, s hadd tudja rád bízni az életét. Áld meg a szülőket, keresztülőket, a családok minden tagját, hogy tudják ebben segíteni e kicsin gyermeket. Hadd tudjanak ők is benned bízni igazán, hadd tudjanak imádságban hozzád fordulni. Engedjék, hogy az életük valóban a te lelked erőterében telhessen, és hadd tudjanak így példát is mutatni e kicsin gyermeknek. Ajándékozz meg őket szereteteddel, örömmel, békességeddel. Jézus Krisztusért kérünk téged. Maradj velük mindenkor, ahogyan ígérted is. Amen.
téve keresztbe elesint téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Mindezek után a minden kegyelemnek Istene áldja és szentelje meg ezt a kisgyermeket. Nevelje fel őt szüleinek örömére, Anya Szent Egyházunk teljességére, Isten nagy nevének dicsőségére. Amen.
Foglaljuk el mindnyájan a helyünket, és keressük meg a 134. zsoltárunkat, énekeljük a zsoltárunkat mind a három verszakával, és amikor majd a harmadik verszakát énekeljük, megáldjon téged az Isten, akkor most elsősorban a kis Péterre gondoljunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Istenünk beszédére, amely most az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetéből, az első 14 versből hangzik hozzánk a következőképpen.
Krisztus mennybe menetele. Első könyvemet írtam, Teofilusz, mindazokról, amiket kezdett Jézus cselekedni és tanítani. Mind a napig, melyen fölvitették, minek utána parancsolatokat adott a Szentlélek által az apostoloknak, kiket választott vala magának. Kinek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él, 40 napon át megjelenvén nékik, és szólván az Isten országára tartozó dolgokról. És velük összejövén meghagyá nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az Atyának ígéretét, melyet úgy mond, hallottatok tőlem. Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni, nem sok nap múlva. Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdék őt mondván, Uram, avagy nem ez időben állítod-e helyre az országot Izraelnek? Mondna pedig nékik, nem a ti dolgotok tudni az időket, vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyhez tettetett, hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön rátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdában és Samáriában és a földnek mind végső határaig. És mikor ezeket mondotta, az ő látottakra felemelteték, és felhő fogá el őt szemeik elől. És amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elméne, ímé két férfi állott meg mellettük fehér ruhában. Kik szóltak is, Galileabai férfiak, mit álltok nézve a mennybe? ez a Jézus, aki felvitették tőletek a mennybe, aképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Akkor megtérének Jeruzsálembe a hegyről, mely hivatik olajfák hegyének, mely Jeruzsálem mellett van egy szombatnapi járóföldre. És mikor bementek, felmennének a felsőházba, ahol szállva valának Péter és Jakab, János és András, Filip és Tamás, Pertalan és Máté, Jakab, az Alfeus fia, és Simon, a Zelóta, és Júdás, a Jakab fia. Ezek mindnyájan egy szívvel, lélekkel foglalatosak valának az imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával és az ő atyafiaival együtt. Eddig Isten írott igéje, kedves testvéreim, most hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, áldunk és magasztalunk és dicsőítünk téged. Köszönjük neked, hogy ismét egybe gyűjtöttél minket. Hálásak vagyunk neked azért, hogy te betartod az ígéretedet, hogy ahol ketten-hárman összejönnek a te nevedben, ott te is megjelensz a Szent Lelked segítségével. Könyörgünk hozzád, hogy segíts minket abban, hogy meg tudjuk érteni a te igédet, amit mondasz nekünk. Amen.
Foglaljuk el a helyünket, és keressük meg a 359. dicséretünket, és énekeljük e dicséret második verszakát. Az előbb hallott igeszakaszból, tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetéből hangzik hozzánk Isten beszéde, az első fejezet 8. verséből, valamint a 12., 13. és 14. verséből a következőképpen. Jézus ezt mondta, ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Ezután visszatértek a tanítványok Jeruzsálembe az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van, egy szombatnapi járóföldre. Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol meg voltak szállva, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, Simon a Zélóta, és Júdás, a Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Két üdvtörténeti esemény közötti időszakban vagyunk, hátunk mögött van áldozó csütörtök, Jézus Krisztus mennybe menetelének ünnepe, előttünk pedig pünkösd, a Szentlélek kitöltetésének ünnepe, illetve az egyház születésnapja. Ezek az ünnepek, áldozó csütörtök és pünkösd, Sajnos, mintha egy kicsit a háttérbe szorultak volna. Különösképpen is így van ez áldozó csütörtökkel. Amikor este itt együtt voltunk az istentiszteleten csütörtökön, sokkal kevesebben sajnos, mint most, akkor is felmerült úgy bennem a kérdés, hogy vajon még közülünk keresztények közül is hányunknak jutott tesszük be, mondjuk úgy csütörtök reggel, hogy ma áldozó csütörtök van, ma ünnepeljük Jézus Krisztusnak a mennybe menetelét. Még a pünkösd is, legalábbis a másik két nagy ünnepünkhöz, a karácsonyhoz és a húsvéthoz viszonyítva kicsit, mintha háttérbe szorult volna. Nem tudom, hogy gondolkoztunk-e már azon, hogy vajon miért van ez így? Miért történhetett ez így? Lehet, hogy karácsony és húsvét is csak a hozzáragasztott külsőségek miatt vált számunkra ünneppé, nagyobb ünneppé. Gondolok itt karácsonnyal kapcsolatban a családi összejövetelre, gondolok az egymás megajándékozására, húsvéttel kapcsolatban a locsolkodásra. Ezek jelentik az ünnepet? De hol van ezeknek az ünnepeknek az igazi lényege? Viszont, hogyha csak ezek jelentik az ünnepet, ezek a külsőségek tulajdonképpen, akkor még sokkal inkább szükségünk van arra, hogy pünkösdöt igazán tudjuk ünnepelni. Sokkal inkább szükségünk van az Isten szent lelkének a kiáradására, ajándékára nekünk is. Miért? Azért, mert mindazt, amit egyáltalán karácsonykor és húsvétkor ünnepelhetünk, hogy Isten Jézus Krisztusban lejött a földre, megszületett Jézus Betlehemben, hogy ő életét adta, nagy pénteken ott a Golgotai kereszten értünk, Isten pedig harmadnapon feltámasztotta. Mindez számunkra igazán személyessé, Isten szent lelke által lehet. Mindaz tehát, hogy az az Isten, akinek mi emberek hátat fordítottunk, annak ellenére, hogy mi fordítottunk hátat, annak ellenére, amit tettünk, mégis Jézus Krisztusban eljött közénk. Velünk az Isten, Immanuel, ahogy különösképpen is karácsonykor szoktuk mondani. Krisztus azzal, hogy otthagyta a menny dicsőségét, és lejött ide a földre közénk, azzal számunkra, emberek számára utat készített a mennybe, megnyitotta számunkra az eget, az Isten világát. Nos, mindez igazából személyes ajándékká az Isten szent lelke által lehet számunkra. Ezért is olyan nagyon fontos ünnep pünkösd számunkra. Kellene, hogy fontos ünnep legyen. Az ugyanis a Szentlélek ajándéka. Hogyha valaki nem úgy gondol Jézus Krisztusra, mint ahogy volt már, hogy beszélgetésben mondták nekem, hallottam, hogy szegény Jézus, hát minek kellett neki vállalni a kereszt halált? Szegény Jézus, hát miért mártíromkodott? Mi volt ennek az értelme? Nos, ha már látjuk, hogy mi volt az értelme, hogy miért tette ezt Jézus, hogy ahhoz, amit ő cselekedett, nekem személy szerint közöm van. Ez Isten szent lelkének a munkája. A Szentlélek teszi világossá számunkra azt, hogy mivel mi a magunk feje után megyünk, és nem pedig Isten akarata szerint élünk, mert nem is nagyon kérdeztük, hogy mi az ő akarata. Nem is nagyon figyelünk rá. Ez számunkra ítéletet jelent. De ezt az ítéletet Jézus vette magára. És ezt szenvedte el ott a kereszten. Azért, hogy bennünket megbékéltessen Istennel. A Szentlélek az, aki adja a bizonyosságot, hogy Jézus áldozatáért viszont az Isten kész megbocsátani nekem, nekünk, embereknek, hogy van bocsánat, és ez a bocsánat az enyém lehet. Ugyancsak a Szentlélek az, aki számomra igazán élvezhetővé teszi Istennek az örökségét, mert hogy az, hogy én Jézus Krisztust elfogadom megváltómnak, és így az Isten örököse, Jézus Krisztus örökös társa leszek. Ez elmélet marad csupán számomra addig, amíg az Isten szent lelke valóban ezt az örökséget használhatóvá nem teheti a mindennapjaimban számomra. Kálvin János reformátorunk egyenesen ezt írja az Isten lelkéről. A Szentlélek a maga fényével megvilágosít minket, hogy megtanuljuk és nyilván megértsük az isteni jóságnak mély, mérhetetlen bőségét bírjuk a Krisztusban. Pünköstkor ugyanis az derül ki, hogy Jézus Krisztus nem csak a tanítását, nem csak az emlékét hagyta ránk, hanem önmagát adja, a saját személyét adja nekünk, embereknek. Szent lelkét adja, ami azt jelenti, hogy önmagát adja nekünk. Adja a lelkét, és lelke által bennünk él és munkálkodik. A tanítványok ezt élték át az első pünköstön. Ha tovább olvassuk itt az apostolok cselekedetéről írt könyvet, akkor a második fejezetben van szó erről, és ott így írja a Szentíró, hogy a tanítványok megteltek lélekkel, az Isten lelkével. És ez nem azt jelenti, hogy csupán valami jó érzéssel, hangulattal, áhítattal telt meg a szívük. Vagyis, hogy valamivel telt meg a szívük, hanem azt jelenti, hogy valakivel telt meg a szívük, magával, Jézus Krisztussal, az ő lelke által. Átéltük mi már vajon ezt? Átéltük azt, hogy a Szentlélek így birtokba vehette a szívünket, az életünket? Hogy az életünk így másfajta töltést kapott, és egészen más minőségűvé vált az életünk? Vagy éppen ez hiányzik az életünkből? És azért vagyunk sokszor olyan reménytelenek, azért vagyunk olyan békétlenek, azért hiányzik az öröm az életünkből, mert mindez mi kimaradt az életünkből. Azért olyanok az ünnepeink is, amilyenek, hogy sokszor azt lehet hallani az ünnepekkel kapcsolatban is, hogy bárcsak lennék már rajta túl, mert csak egy csomó munkával, rohanással jár. És a hétköznapjainkról már ne is beszéljünk, hogy azok milyenek. Isten pedig nem csak az akkori tanítványoknak ígérte az ő szent lelkét, hanem minden embernek, ami azt jelenti, hogy mi is kaphatjuk az ő lelkét. Ha pedig kaphatjuk az ő lelkét, akkor miért nélkülözzük még? Mi az, ami részünkről hiányzik, hogy kaphassuk? Lehet, hogy hajlamosak vagyunk Isten lelkére, az ő munkájára úgy gondolni, hogy az teljesen Istennek a dolga. Hogy teljesen Isten hatáskörébe utaljuk. Mintha nekünk semmi szerepünk nem lenne abban, hogy az Isten lelke jelen van az életünkben, vagy nincs. És még talán mondogatjuk is azt, hogy mit tegyünk, ha nem fúj a szél. Honnan jön ez a kép? Ez a hasonlat az Isten lelkével kapcsolatban, hogy szél? Jézusnak a szavaiból. hiszen ő mondta egykor annak a Nikodémusnak, aki éjszaka kereste meg őt, hogy a szél arra fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jő és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől, mármint az Isten lelkétől született. Titokzatos számunkra valóban az Isten szent lelkének a munkája. De mégis, még ha úgy is lenne, hogy semmit nem tehetnénk, ennek a szélnek, az Isten lelkének az elindításáért, áradásáért, de azért igenis tehetünk sokat, hogy készen legyünk a fogadására. Mit tettek ezek a tanítványok, akikről olvastunk itt, az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv első fejezetéből? Gondoljuk most végig így ezt a hallott ige szakaszt. A legelső, amit érdemes észrevenni belőle, az az, hogy a tanítványok komolyan vették Istennek erre vonatkozó ígéretét. Akik olvassuk a Szentírást, azok biztos, hogy találkozunk előbb-utóbb azzal az ígérettel, amelyet Jóel próféta könyvében olvashatunk, és ahol erről beszél Isten, hogy kitöltök lelkemből minden halandóra, azaz minden emberre. Jézus pedig, hallottuk a felolvasott szakaszból, mint egy megerősíti ezt az isteni ígéretet. Amikor azt mondja a tanítványainak, hogy ne távozzatok el Jeruzsálemből addig, amíg az Atya ezt az ígéretet be nem teljesíti. Olyan érdekes, hogyha visszagondolunk arra, hogy Jézus feltámadása után mit tettek ezek a tanítványok. János evangéliumából olvashatjuk azt, hogy volt egy alkalom, amikor Péter javaslatára a tanítványok elmentek halászni. Ami azt jelentette akkor abban a helyzetben, hogy a tanítványok, akik Jézus követésére elindultak, akik 3 esztendőn keresztül vele voltak, azok most a feltámadása után visszatérnek oda, ahonnan Jézus kiszólította őket. Visszatérnek a régi foglalkozásukhoz, legalábbis a halász tanítványok a régi foglalkozásukhoz. Most nem teszik ezt a tanítványok. Pedig úgy tűnik, most is olyan holtidő van, amikor talán érezhetnék azt, hogy nem tudunk mit kezdeni magunkkal. Most akkor mi van? Hogy lesz? Mi lesz? Folytatás? Mint amit átélhettek ott Jézus feltámadása után is. De most nem kapkodnak ide-oda, nem lótnak, futnak, hanem várnak valóban Isten ígérete beteljesedésére. Elém tolult ez a kérdés, amikor olvasgattam ezt az ige szakaszt, hogy vajon mi most itt a 21. században várunk-e még egyáltalán valamire? És ha várunk, mire várunk? Gazdasági fellendülésre, politikai változásra? Jó lenne. Valóban jó lenne. Anyagi helyzetünk javulására? Biztos, hogy nem kellene annyit törni a fejünket, hogy hogyan gazdálkodjunk, hogyan jöjjünk ki abból a pénzből, amink van. De azt vajon hisszük-e, tudjuk-e, hogy még ennél is jobban kívánnunk kellene magunknak az Isten szent lelkét, hogy akkor kívánnánk igazán jót, a legjobbat magunk számára, ha Isten lelkét kívánnánk. Ugyanis, ha Isten lelkét kívánjuk és kérjük, az azt jelenti igazából, hogy az életemet, az elrontott dolgaimat, a tönkretett világunkat az Isten kezébe helyezzük. annak az Istennek a kezébe, aki nem csak teremtő Isten, hanem újjáteremtő Isten is, aki a semmiből is létre tudta hozni a világ mindenséget. Annak az Istennek a kezébe tesszük le, aki tud újat kezdeni ott is, ahol mi már úgy látjuk, hogy nem sok remény van. Ahol csak azt látjuk, hogy egyre lejjebb csúszunk. Vajon ez a legfontosabb számunkra? Ezért fohászkodunk, ezt kívánjuk, hogy az Isten a szent lelkét árassza ki közénk. Vagy valahová a sor végére került ez. Most nincs rá időm, hányszor mondjuk, hányszor halljuk. Nincs időm templomba menni, nincs időm Isten tiszteletre menni, nincs időm Istenre elcsendesedni előtte. Mindig van valami fontosabb. S még fel kell nevelni a gyermekeimet. Ez nagyon sok munkával jár, idővel. Aztán gondoskodnom kell a gyermekeim számára a lakásról, és mindig van valami, amik a maguk helyén valóban fontosak. Csak vajon a sorrend, amit felállítottunk, az helyese, az életre vezetőe, az Isten szerint való-e, megállhatja-e ő, vagy pedig változtatni kellene a sorrenden. Hogyha nem tanulunk meg csendben lenni, a felszínről a mélybe is szállni, akkor elmegyünk Isten ajándékai mellett. Nem vesszük észre azokat. És közben pedig múlnak az évek úgy, hogy Istennek a Jézus Krisztusban felénk nyújtott békejobbját nem ragadjuk meg. De akkor kibe fogunk kapaszkodni, akkor, amikor majd utolsó dobban a szívünk? Kibe fogunk kapaszkodni azon az úton, amely útra már a szeretteink sem tudnak bennünket elkísérni? Ezek a tanítványok engedelmeskedtek Jézus Krisztusnak. Ott maradtak Jeruzsálemben. És várták Isten ígéretének beteljesedését. Tudtak megállni, tudtak csendben lenni. Akik mernek számítani Isten ígérete beteljesedésére, akik várják, vágyják és szomjazzák Isten lelkét, azok kapják is. Ezek a tanítványok tehát komolyan vették Isten ígéretét. Ez volt az első gondolat, és a második üzenet ennek a felolvasott szakasznak az, amit igazából már ki is mondtam, hogy az, hogy komolyan vették Isten ígéretét, az engedelmességükben mutatkozott meg. Jézus azt mondja nekik, azt parancsolja, így olvastuk, hogy maradjanak Jeruzsálemben. És a tanítványok hallgatnak rá. Az olajfák hegyéről, ahonnan Jézus felvitetett vissza az atyához a mennybe, a tanítványok a városba mennek vissza, Jeruzsálembe, oda, abba a házba, ahol együtt szoktak lenni, és ott várják az ígéret beteljesedését. Nem mondják azt ezek a tanítványok, hogy de hát miért pont Jeruzsálembe kell mennünk? Nem mehetne mindegyikünk haza, hát otthon is kaphatnánk az Isten lelkét. Azt sem mondják, hogy miért kell nekünk együtt maradni. Hát az Isten nem tudja úgy adni a lelkét, ha külön vagyunk. Ott maradnak Jeruzsálemben együtt. És a második fejezetben, melyre már utaltam, olvashatjuk, hogy amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, kettős tüzes nyelvek jelentek meg, és mindnyájan megteltek szent lélekkel.
a Szentlélek ajándékát kérhetjük mi is. De nem arra, hogy életünk hajója az általunk jelzett irányba hat haladhasson előre. Arra ugyanis nem adja Isten, hogy mi használjuk az ő lelkét úgy, ahogyan gondoljuk és szeretnénk, a mi saját kis céljainkra. Sokkal inkább azt láthatjuk és érthetjük meg Isten igéjéből, hogy ha mi igazodunk célirányba, akkor kaphatjuk, várhatjuk a szelet. Vagyis, hogyha életünk egy-egy döntésére, vagy egészére nézve kiszolgáltatjuk magunkat Jézus Krisztusnak, annak az Istennek, aki Jézusban jelentette ki magát, hogyha kész vagyunk az ő akaratát cselekedni, ahhoz kapjuk a Szentlélek ajándékát. És akkor remélhetjük, hogy ha Isten úgy akarja, a lehetetlen is sikerülhet az életünkben. Nem elméletről van itt szó, hanem gyakorlatról. Hiába értjük elméletben Isten akaratát, hogyha a gyakorlatban nem cselekesszük, akkor nem kapjuk az erőt. Az menet közben adatik. Akkor, amikor én már kinyilvánítom az engedelmességemet az Úr felé, hogy kész vagyok arra, amit ő tervezett el az életem felől, akkor fogjuk kapni az Isten lelkét. A harmadik, amire jó odafigyelni ebből az ige szakaszból, az az, hogy ezek a tanítványok egy szívvel és egy lélekkel imádkoztak. Vagyis nem akárhogyan maradtak együtt ott Jeruzsálemben, nem pletykapartit tartottak, mint ahogyan az elmúlt napokban hangzott el, hogy az egyik idősek otthonában vannak bizonyos lakók, akik pletykapartira gyűlnek össze időnként. Nem fecsegtek mindenfélét ezek a tanítványok, hogy elüssék azt az időt valahogyan. Imádkoztak. És nem is akárhogyan, hanem egy szívvel, egy lélekkel könyörögtek. A könyörgés és az imádkozás nem teljesen ugyanaz. A könyörgés az intenzívebb, mint az imádkozás. Talán azzal a fogalommal lehetne jelölni, hogy ima harc. Ezek a tanítványok így vannak együtt. Együtt könyörögnek, együtt imádkoznak. Hogy miért, az nincs leírva. De talán el lehet gondolni. Lehet, hogy imádkoztak mindazokért, akik közzé majd menniük kell, hiszen előtte elhangzott Jézus Krisztusnak az a mondata, hogy erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában, Samáriában, a föld végső határáig. Elképzelhető, hogy már elkezdtek imádkozni azokért az emberekért, akik majd ott hallgatni fogják az ige hirdetésüket, hallgatni fogják az evangéliumot. Könyörögni, együtt könyörögni. Ismerjük mi ezt itt a gyülekezetünkben, hogy együtt könyörögni, együtt harcolni szinte valamiért, amit fontosnak tartunk mindnyájan. Ez nem azt jelenti, hogy valamit követelek az Istentől, hiszen tudjuk, hogy követelni nem lehet. De mégis azt látjuk, hogy igen, együtt imádkozni, együtt könyörögni szabad lehet, egy szívvel, egy lélekkel, egymás lelkével összeforva oda vinni a mi kérésünket az Úr elé. Mikor könyörögtünk mi így együtt? Mikor könyörögtünk mi úgy, hogy hadd mondjam azt, hogy beleizzadtunk, hogy szinte belefáradtunk, mert harcoltunk valamiért, ami az Isten akarata szerinti, ami neki való,
annak beteljesedéséért. De jó lenne, ha tudnánk így könyörögni az Isten lelke áradásáért, hogy nem csak a szánkkal kérjük, hanem az egész életünkkel komolyan, kitartóan, szinte sürgetően, mint akik tudjuk, hogy minden nehézségünkre az egyetlen, az életmentő megoldást várjuk. Szeretjük idézni az igének azt a mondatát, biztatását, hogy kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik. De ne felejtsük el, hogy ennek a legvégén az van ott, hogy a Szentlélekért könyörögjünk, hogy hogy ne adná Isten az ő lelkét annak, aki így kéri az ő gyermekeinek. Nos, oly jó lenne, ha így tudnánk készülni pünköstre, együtt könyörögve az ő megújító szent lelkiért, az egyetlen igazi életmentő megoldásért. Engedjük, hogy Isten lelke ezt is munkálhassa bennünk, hogy felrázhasson, hogy felébreszthessen bennünket. Engedjük, hogy elvégezhesse ezt bennünk. Amen. 358. dicséretünket keressük meg. Énekeljük az első, harmadik és negyedik verszakait. 358-as énekünknek tehát az első, harmadik és negyedik verszakait énekeljük. Úrunk Istenünk, állunk és magasztalunk téged azért, hogy szabad nekünk még várnunk, nem is valamire, hanem valakire. Bevalljuk neked, Urunk, hogy sokszor azt érezzük, hogy nincs is igazából már olyan, amire várhatnánk, amire érdemes lenne várni. Mert még ha szeretnénk is várni, még kívánnánk is, de oly reménytelennek érezzük a beteljesedését. Bocsáss meg, Urunk Istenünk, hogy éljük a magunk életét úgy, hogy nem figyelünk igazán rád. Pedig küszködünk közben, pedig, hogyha csak egy picit is hajlandók vagyunk csendben maradni, akkor érezzük, hogy mennyire sivár, üres a szívünk, a lelkünk, hogy mennyi elégedetlenség van bennünk, hogy nincs igazán békesség bennünk, hogy nem találjuk igazán a helyünket. S mégsem akarunk teljes szívvel hozzád fordulni. Könyörülj meg rajtunk. S oly jó lenne, ha most valóban egy szívvel és egy lélekkel, valahogy a lelkeink összeforva tudnánk könyörögni szent lelkedért, hogy árasz ki közénk is, árasz ki reánk is, ad nekünk is lelkedet, hogy áld meg így a pünkösd ünnepünket, hogy ne csak arról beszélhessünk, hogy egykor kitöltötted tanítványaidra a te lelkedet, és hogyan változott meg az életük, hogyan kezdtek el aztán munkálkodni a te országod épüléséért, hanem mi magunk élhessük át és tapasztalhassuk meg ezt. Ne csak emlékekről beszélhessünk, hanem hadd lehessen mindez élő valóság számunkra. Urunk, és mindenek előtt azért imádkozunk, hogy egy szívvel, egy lélekkel tudjuk ezt kérni, hogy ez lehessen mindnyájunk számára a legfontosabb. Mi talán mi kitűzünk azért valamilyen célokat magunk elé, kisebb-nagyobb célokat, de most úgy könyörgünk, hogy hadd érthessük meg, szent lelket segítsen ebben is, hogy a leges legfontosabb az, hogy veled, Istenünk, megbékülhessünk, hogy veled élő kapcsolatba kerülhessünk, és hadd érthessük meg, hogy akkor történne változás, akkor történhetne a külső körülményeinkben is, de bennünk, a szívünkben, a gondolatvilágunkban, az érzésvilágunkban, az értékrendünkben mindenképpen változás történne. Mindenképpen gyógyulás állna be, lelki sebeink, sérüléseink gyógyulhatnának. Így imádkozunk egész gyülekezetünkért, Urunk, hogy Te újíts meg bennünket. Hadd lehessünk valóban a Te néped, akikre, hogyha azok az emberek, akik még nélküled élnek, tekintenek, akkor valamiképpen Téged fedezhetnek fel. A Te szeretetedet tapasztalhatják meg. Azt láthatják meg, hogy mi mindennel ajándékozol Te meg bennünket, amikor önmagadat akarod adni. Segíts nekünk így élni. Így imádkozunk, Urunk, a ránk következő napokért, az előkészítő Isten tiszteleteinkért, és a pünkösdi ünnepi Isten tiszteletekért is. Így imádkozunk azért, hogy légy itt velünk, és ne engedd, hogy tovább szunnyadjunk lelki értelemben, hanem könyöröghessünk együtt, kiálthassunk együtt azért, hogy add lelkedet, vagy ha már kaphattuk, add még jobban, hogy egészen a te lelked erőterében élhessünk. Könyörgünk így egyházunkért, egyházunk vezetőiért. Könyörgünk azért, hogy hadd figyelhessünk rád mindenben, hogy te vezethess, te mutathass utat nekünk. Te mutathass utat most, amikor lelkileg is, és fizikailag is, anyagi helyzetünkre tekintve is, azt érezzük, hogy oly nehéz az élet. Kérünk Téged, egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, hogy hallgass meg imádságunkat kegyelmesen. Ámen. Együtt mondjuk most az Úrtól tanult imát.
Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Figyeljünk együtt még gyülekezeti életünk eseményeire, elmúlt napok történéseire. A mögöttünk álló napokban kellett elbúcsúznunk Schiffler Istvántól, aki 1919. augusztus 20-án Kisszékelyen született, és 2009. május 6-án Budapesten hunyt el. Jézus Krisztus mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok néktek. Az ő békességét kívánjuk a gyászoló család minden tagjának. Hirdetem azt is, hogy ma délután 4 órai kezdettel családi istentisztelet lesz, szeretetvendégséggel egybekötve. Ez lesz most ennek a tanévnek az utolsó családi istentisztelete. Köszönjük szépen azoknak a testvéreknek a fáradozását, akik süteménnyel járulnak hozzá a gyermekek szeretett vendégségéhez. Hirdetem a ránk következő napok gyülekezeti alkalmait is. Pünkösdre készülünk, ezért kicsit változik a heti rend. Szerdán, csütörtökön és pénteken este lesznek előkészítő istentiszteletek 6 órai kezdettel. Tehát szerda, csütörtök és péntek este 6 órai kezdettel itt a templomunkban előkészítő istentiszteletek lesznek. Pünkösd vasárnap és hétfőn is, tehát mindkét napján a szokott időben 10 órától lesz istentisztelet, és mindkét alkalommal megterítjük az Úrnak szent asztalát is. Így hívogatunk és várunk mindenkit az ünnepi alkalmakra is. Most is érkezik hozzánk az ünnepre legátus, igaz, hogy nem túl messziről, mert gyülekezetünk teológusa Angyal Péter lesz itt legátusként pünköstkor. Gondoljunk rá is az ő szolgálatára is, és egyáltalán az istentiszteletekre imádságainkban. Hirdetem azt is, hogy szívesen elviszem házhoz az úrvacsorát, tehát hogyha tudunk olyan idős vagy beteg testvérről, aki nem tud eljönni az ünnepi alkalmakra, de szeretne úrvacsorázni, akkor kérem a testvéreket, hogy tessenek jelezni ezt nekem. A mai istentiszteletünkön az első ige szakaszt Rindt Ferenc presbiter testvérünk olvasta, és ő is imádkozott. Isten áldja meg a szolgálatát, és szeretnénk, hogyha a továbbiakban is tudnánk így együtt valóban istentiszteletet ünnepelni. Hirdetem már most azt, hogy június 7-én délelőtt a 10 órás istentiszteletünk tanévzáró istentisztelet lesz, tehát a hittanos gyermekeket várjuk ide, ők is fognak szolgálni ezen az istentiszteleten, hordozzuk őket is imádságunkban. Hirdetem azt is, és ezt most örömmel hirdetem, hogy a gyülekezeti csendeshetünk helyszíne betelt. Az előző évek gyakorlatához, vagy gyakorlatával ellentétben, mert akkor többnyire még ilyenkor hívogatnunk kellett a testvéreket, most betelt a helyszín. Tehát további jelentkezéseket már nem igazán tudunk elfogadni. Viszont akik jelentkeztek a csendes hétre, azoktól azt kérjük, hogy június 7-éig legyenek szívesek befizetni a teljes részvételi díjat. Ugyanis, hogyha nem fizetik be, akkor esetleg lehet azzal a lehetőséggel számolni, hogy aki még szeretne mégiscsak jönni, akkor ő lép annak a helyére, aki nem fizeti be a részvételi díjat. Most pedig még az adakozásra biztatom a testvéreket, gondoljunk Jézus Krisztus jótéteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Ígértem azt is, hogy ezen a mai istentiszteleten részletesen beszámolunk anyagi helyzetünkről. Hallgassuk meg ezt most Varga András gondnok testvérünktől.
Kedves testvérek, hadd kezdjem egy igével a 2 Korintus 9:7-ből. Tudjuk pedig, hogy aki szüken vett, szüken is arat, és aki bőven vett, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mint gyülekezetünk egyik gondnoka szeretném tájékoztatni a testvéreket pénzügyi helyzetünkről, mielőtt a fájdalmas valóságot tudatom, a rideg számokkal alátámasztva, el kell mondanom, hogy melyek azok a bevételek, amiből fent tudjuk tartani magunkat, és létezni tudunk, mint budaörsi egyházközség. Vannak belső forrásaink. 4 ilyen forrás van, egyház fenntartói járulék, a persejpénzek, az úgynevezett borítékos adományok, és vannak céladományaink. Például Isten dicsőségére, szeretetvendésségre, templomunk felújítására. És lehetnek külső források. Úgy, mint állami, hitoktatói óradíj támogatás, ezt utólag folyósítja az egyházkerületünk. Lehetnek pályázati pénzek, csak alkalmanként, és általában önrész felmutatása szükséges. A külső források minden esetben csak a megjelölt célra használhatók fel. Így az állami hitoktatói óradíj támogatást csak a hitoktatást végző fizetésére fordíthatjuk, de ez nem jelent gondot, hiszen még a nettó bérét sem teszi ki. Fontos tudnunk azt is, hogy ebben az évben még nem kaptuk meg az államtól a hitoktatói óradíjat. Fontos tudni azt is, hogy a Magyarországi Református Egyház jövedelme kizárólag az állampolgárok adakozásából kerül ki, egyrészt a személyi jövedelemadó 1%-a, másrészt az egyháztagok befizetései. Állami támogatást kizárólag közfeladatok ellátására kap, kórházak, iskolák, szeretetintézmények működtetése. És például az iskolák esetében jelenleg kevesebbet, mint az azonos körülmények között működő önkormányzati intézmények. Mivel az egyházban több a feladat, mint a forrás, a pénz rendes áramlása fordított arányú, mint az általános elképzelés, a gyülekezetek fizetnek az egyházmegyének, az pedig a közegyháznak. Mindkét szinten tartalék alapot képeznek a megszorult gyülekezetek megsegítésére. Így kaptunk mi is 1 000 000 forintot az építkezésünk támogatására. De a befolyt összeg nagy részét felemésztik az egyházi tulajdonban lévő szervezetek működtetése. Ebben a felállásban az a gyülekezet az önálló, amelyik önfenntartó, és ezen felül képes még a közegyház anyagi terheiben is részt vállalni. Ha egy gyülekezet nem képes az önfenntartásra, akkor ezt jelenteni kell az egyházmegyének, és annak közgyűlése a gyenge gyülekezet misszió egyházközségnek minősíti, és a képzett tartalék alapból támogatja, de az irányítást a lelkész kinevezésétől kezdődően a költségvetés meghatározásáig saját kezébe veszi. Lássuk most, hogy a keletkezett bevételekből mit kell kifizetnünk. A lelkész és hitoktató fizetését ezek közterheivel, egészség és nyugdíjjárulék, közüzemi költségek, úgy mint villany, gáz, telefon, stb., lelkészi hivatal működtetését, meghívás esetén a vendégszolgáltatói úti költségét, alkalmankénti szeretetvendégségek költségeit, támogatásokat, mint például legutóbb a pápai teológiáit, rászoruló testvérek támogatását, bár ezt nagyrészt az alapítványunk vállalja magára. Aztán újságok és könyvek beszerzését. Különböző alkalmaknál a Csokor és Világok ajándékok könyvek finanszírozását. És közalapi hozzájárulást. Ez utóbbi, az a bizonyos fizetési kötelezettségünk az egyház megye felé, amit az egyház működésénél már említettem, összege a tárgyében befolyt egyház fenntartói járulékok és persejpénzek 10%-a. Most már csak az a kérdés, mennyit is kell fizetnünk. Természetesen ezt nem írhatjuk elő. A presbitérium meghatározta azt a minimális összeget, ez dolgozók esetében havi 3000 forint, tanulóknak, nyugdíjasoknak 1500 forint, ami az egyháztagság feltétele. A Szentírás azonban világosan beszél erről. A tized, amit sajnos nagyon kevesen fizetünk. Pont ezért szeretném kihangsúlyozni ennek fontosságát. A tized jelentése mindannyiunk számára érthető. Havi jövedelmünk, kicsi nyugdíjunk 10%-a. Azt is tudom, és érzem, én is a pénztárcámon, hogy napról napra többe kerül a mindennapi élet. És mégis arra kell kérnem mindenkit, hogy gondolja át még egyszer, otthoni költségvetését, és kiki lehetősége szerint iktassa be kiadásai közé a tized fizetését. Ezekről a befizetésekről is nyugtát állítunk ki. Fizetni lehet Gózon Károlyné Zsuzsikánál, Dóczi Ferencnél és pénztárosunknál, Nagy Ibolyánál. Mindezek tudatában a rideg valóság az áprilisi hónapra kivetítve kiadás 623.000 forint, ennek jó része bérek és közterelek, illetve a nagyobb része például a gázszámla esetenként 240.000 forint. És a bevétel 200.000 forint áprilisban. Mivel a bevételeink és kiadásaink az utóbbi évben nagyságrendileg mindig így alakultak, a presbitérium úgy döntött, hogy hozzá kell nyúlnunk az új templomra befizetett, elkülönített alaphoz is. Így tudtuk eddig kifizetni a rezsit, és működtetni azokat a helyiségeinket, amiket Isten kegyelméből kaptunk és felújíthattunk. És most az igazán fekete leves, jelen pillanatban a Budaörsi Református Egyházközség bankszámlájának az egyenlege 37.833 forint. A pénztárban lévő készpénz mintegy 70.000 forint. Végezetül Pál rómaiakhoz írt leveléből olvasom. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Isten irgalmára, hogy szálljátok oda testeteket élő, szent és Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen a ti okos Isten tiszteletetek. És ne szabjátok magatokat a jelen való világhoz, hanem alakuljatok át a ti elmétek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes. Köszönöm a figyelmet.
Mindezek után a 371. dicséretünket énekeljük. 371. énekünket keressük meg, tehát énekeljük el végig, mint a 7 verszakával, a 7-et majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.